Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és itt van velem már vendégem, Vágó Réka, akiről azt mondtam, hogy már 10 éve is a hazai cipőtervezés koronázatlan királynőjeként emlegették, és ő egyébként nagyon gyakorlott a rádiózásban, mégis most a Szignálba beleszólt. Hello, de hát ilyen az élő műsor, hangos a fülesed.
Jó napot kívánok. Hello. Hangos, nagyon hangos.
Még most is, várja már, akkor én szívesen visszaveszem.
Most, még egy picit, most hangosabbra.
Ez azért van.
Ennyi, meg vagyok,
ez
köszönöm.
Azért van, mert ami Schmidt-Anding úgy szereti, hogyha hangos a kontroll hangja, ezért minden füles üvölt ő miatt.
Most jön tökéletes.
Oké, akkor meg is érkeztünk. Szóval, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Azt mondtam, hogy 2005-ben indult el a te vállalkozásod, közben egyébként mi már olyan 2003-2004
Igen, én is azt mondtam, hogy 20 éve ismerjük egymást.
Igen, teljesen más, igazából rádiós közegből.
Abszolút.
Csak mondjuk úgy, hogy egy ilyen fiatal kezdő csapat barátságából. Igen. Talán valami ilyesmit lehetne mondani. És azon gondolkodtam, hogy ez egy annyira, szereti az ember egy kicsit átromantizálni a múltat, de akkor is az az érzésem, hogy ez egy annyira jó időszak volt, hogy ekkor annyi minden virágzott, egy csomó lehetőség volt, ott volt az, hogy próbáld ki magad, és te valamikor, tehát te ebben a hangulatban kezdted el ezt, én úgy gondolom, hogy volt lehetőség, hogy fiatalként azt mondhattad, hogy megpróbálom. És, de ez az én gondolatom.
Nem, igazából szerintem lehetőség mindig mindenkorban van, de...
Igen.
De én 2003-ban diplomáztam. Uh-huh. Tehát amikor mi találkoztunk, én tényleg akkor kezdtem el a
igen.
szakmát. Emlékszem. A való világban.
Igen.
És az tényleg egy izgalmas időszak volt, mert az még pont az EU csatlakozás környéke. Én még
igen.
nem EU tagként voltam kint ösztöndíjjal, meg tanultam Londonban. Utána már úgy mentem visszadolgozni oda is, hogy már EU tag volt. Szóval ez egy tényleg egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon sok lehetőség volt, nagyon sok glossy magazin akkor jött be, akik elkezdték tolni az akkori fiatal magyar tervezőket, akkor kezdték el fölépíteni az imidzsét a magyar dizájnereknek, divattervezőknek. Gyakorlatilag
igen,
az,
akkor...
hogy másik magyar tervezői terméket hordani, ez ettől az időszaktól való kemény munkának az eredménye.
Igen, akkor kicsit átfogalmazom magam, mert lehet, hogy nem jól fejeztem ki, de igen, tehát hogy az volt a lényeg, hogy bármi is lehet, tehát hogy úgy nyitva voltak a kapuk, és biztos ez minden időszakban van, de hát ugye mi fiatalkorunk az ez volt, és igen, nekem is ez az élményem, hogy belevághatsz a terveidbe, lesz rá támogatás, lesz rá felület, mehetsz, megnézheted, hogy máshol hogy van. Szóval, hogy valami ilyesmi pesgése és hangulata volt ennek az egésznek. És azt lehet róla tudni, hogy igazából te ezt a területet az egyetemen kb. Azért választottad, mert itt voltak a legkevesebben, valahol egyszer ezt mondtad.
Igen volt egy ilyen indokom is. Nem akartam sorban állni a varrógépnél.
Hogy te azért mentél erre a területre. Na de az, hogy egy saját vállalkozást így útnak indíts, hogy vissza tudsz emlékezni, hogy akkor milyen érzéseid voltak, milyen gondolataid, és milyen támogatásod, vagy segítséged, tehát hogyan lehetett ebbe belevágni?
Diploma előtt jöttem vissza Londonból, és egyébként arra tisztán emlékszem, hogy sírva ültem a gépre, hogy nekem el kell hagynom azt a várost. De annyira saját, tehát hogy lehetett volna az is az én karrieremnek a kezdete, hogy elmegyek egy nagymárkához, junior tervezőnek, vagy asszisztensnek külföldön, de annyira volt a fejemben egy vízió, hogy mit akarok csinálni, hogy itthon kezdtem el csinálni a saját márkámat. És a támogatás az annyi volt, hogy a szüleim, amiben tudtak, segítettek, tehát azért volt egy olyan szerencsés hátterem, hogy mondjuk anyukám biztosította nekem a műhelynek a helységét, nem kellett fizetnem érte, a könyvelőd szintén ők biztosították a kis cégemhez, tehát hogy egy csomó olyan setup volt itthon, amit külföldön nem tudtam volna megoldani magamnak ilyen egyszerűen, de az összes többi dolgot, ami már szakmai, azt magamnak kellett megteremtenem, tehát az összes szakmai kapcsolatot azt nekem kellett felkutatnom, és ehhez volt a vízióm, meg ehhez volt az én mai napig tartó eltökéltségem, és hogy hívják, stubborn, mi az a konokságom, hogy így meg fogom csinálni, és ezzel így
amit látsz magad előtt, azután mész.
Igen, nem vagyok agresszív egyébként, tehát hogy nem tolom le mások torkán a dolgokat, tehát inkább kooperatív vagyok, de igen, mindig van a fejemben egy vízió, és azt addig megyek, amíg, ha azt érzem így a zsigereimben, meg a gyomromban, hogy igen, ezt meg kell csinálni, akkor azt csinálom. Ha nem érzem egyébként, akkor nem tudok annyira kitartó lenni, mert akkor elbizonytalanodom.
Szerintem nagyon, ez egy szerencsés alkati dolog, mert ez azt jelenti, hogy iránytűd van. Ugye legtöbb probléma akkor szokott lenni, amikor az ember nem nagyon tudja, hogy mihez kezdjen. És az, hogyha valakinek van víziója, van eltökéltsége, akkor utána az már ugye energia kérdése, hogy mennyit tesz bele. De ez egy nagyon jó dolog, hogy van előtted valami.
Szerintem valóban szerencsés alkatom van abból a szempontból, hogy ha el is bizonytalanodom, mert nyilván van ilyen nekem is, és voltak nagyon nagy megzuhanások az elmúlt 20 évben is, de mindig ki tudom magam valahogy húzni ebből. Uh-huh. Tehát, hogy mindig vagy szerencsém van, és van mellettem olyan ember, aki segít ebben, vagy tudok most már segítséget kérni, mert tudom, hogy miben kell, és hogyan segítséget kérni. Kívülről úgy tűnik, ez többször bebizonyosodott így baráti beszélgetéseken, hogy én úgy nézek ki, mintha én ilyen nagyon határozottan mindig egy irányba haladnék, és ez belül én úgy élem meg, hogy a 8 lehetőség között tipródom, leszűkítem 3-ra, de még mindig, és lehet, hogy még, tehát hogy azért ez egy iszonyatosan nagy meló, ami bennem történik, és aztán lesz eredménye, de ez lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy én így nagyon egyszerűen megugrok dolgokat, de ez nagyon sok meló.
Abszolút, így tűnik, de nem is az, hogy megugrod nagyon egyszerűen, hanem nekem inkább az, hogy magabiztos vagy, nekem mindig ez volt az érzetem, magabiztos vagy, jókedvű vagy, nem csüggetsz el, de én azt gondolom, hogy minden produkció mögött, vagy minden dolog mögött egy csomó munka van.
Igen.
Minden területen, igen. Más-más. Én ezen sokat szoktunk mi erről otthon beszélgetni, hogy mondjuk, mint tudom, akár a rádiózásban, akár egy filmben, akár bármi. Tehát ami kijön a csövön, az most, ha jó, akkor te igazából a befogadó az azt érzi, hogy jó, és ez a cél, de ő nem tudja, hogy a mögött mennyi, minden más nem is kell tudnia. Ugyanezt gondolom egy produktumról is, tehát hogyha, és nem tudom, hogy mennyire hallottad itt a reggeli beharangozót, amikor megkérdezték, hogy milyen használ, hogy milyen, amit a cipőről mondtam, hogy ez nem csupán egy cipő, hanem valami, aminek funkciója van, és akkor itt megkérdezték a fiúk, hogy micsoda. És mondtam, hogy az, hogy a lábadat tartsa, hogy a lábad amellett, hogy szép és jó, amellett a lábadnak is szép és jó legyen, mert ez sem mindegy, mert nyilván erre ki fogunk térni. Tehát, hogy csak azt érzem, hogy jó, és ez a lényeg, hogy ezt érezzem, nem?
Az a jó, tehát, hogy így válaszolva a fiúknak erre felvétel, hogy micsoda, hát, hogyha azt érzed, hogy van a lábadon cipő, az gáz. Tehát, hogy az a jó, amikor
egyébként,
nem azzal foglalkozol.
Itt most mindenki elgondolkodhat, szerintem.
Nem azzal foglalkozol, hogy fáj a lábad, hanem tudsz fókuszálni a műsorra, a beérkező SMS-ekre, vagy én arra, hogy beszélgetek valakivel, vagy... Tehát, tényleg a profi cipő az arról szól, hogy ott van a lábadon, de nem azzal foglalkozol, hogy ott van, hanem igen. Tudod csinálni a dolgodat.
És az nálunk nők esetében szerintem nyugodtan mindenki a szívére teheti a kezét, amikor egy olyan napja van, hogy meg kell jelennie, akkor azért...
Hatványozottan fontos.
Hát igen, azért van, hogy elgondolkodunk, hogy aha, és onnan oda hányszor kell majd, mennyit kell lépni, hol fogok tudni leülni, és tart. Szóval azért ez van, hogy elgondolkodunk rajta, hogy melyik cipőbe mennyit fogunk tudni menni, és neked pont ez a mondásod, hogy ez ne legyen, hogy ezt érezzük, és közben pedig legyen szép.
Hát igen, de az is fontos, hogy az alkalomhoz válasszunk cipőt. Tehát ez egyébként, ez nem, az a része nem megúszható, amit mondasz, hogy végig gondolom, hogy mit fogok ma csinálni. Szerintem ez fontos, uh-huh. De ha jól választasz cipőt, és jó a cipő, akkor utána többet ezzel a nap folyamán nem kell foglalkoznod.
Na most, ha ebbe belemeltünk egy kicsit, hogy ha jó a cipő, és ha jól választunk cipőt. Tehát ha egy olyan alkalom van, amiben tényleg úgy meg kell jelenni, és nekünk, nőknek, ezt valaki valamikor kitalálta, hogy milyen jó, ha meg vagyunk emelve. És...
Hát ez egy nagyon régi történet, és nem a nőknek lett kitalálva egyébként.
Egyébként igen, tudom, hogy van valami furcsa csavar ebbe.
Igen, hát a magasítás az mindig egy ilyen kiemelt helyzetet mutatott, az istenségeket jelenítették meg így az ókorban, az arisztokratákat, tehát hogy mindig igen. azok voltak megemelve, akik valamiért fölénk magasodtak, valamiért magunk fölé helyeztük. Ezek lehettek férfiak, lehettek nők, lehettek kurtizánok, lehettek istenségeket játszó színészek, de mindig valami pluszt jelentett. És aztán az, hogy ez végülis a női ruhatárban kötött ki, annak egy tök egyszerű oka van, hogy az 1800-as évek végén, meg az 1900-as évek elején áthelyeződött a divat központja Angliába, és ott meg a férfi divat az nagyon leegyszerűsített volt, és a nők kezdtek el magas sarkút hordani, a férfi meg laposott, mert előtte 14. Lajos, a napkirály, ugye folyamatosan magas sarkúban járt, és magas sarkúban jártak ölt a férfiak. És ezzel, hogy így eltolódott a divatnak a központja, tök átalakult a divatnak a logikája, és ez így maradt. Tehát, hogy most megint visszatér azért a magasított sarok a férfiak divatjába is, tehát, hogy megint kezd egy ilyen tök izgalmas dolog kialakulni, de alapvetően ennek köszönhető, hogy ez nálunk lett.
Milyen érdekes, igen, hogy nekünk ez mennyire egyértelmű, hogy ez a nők viselete, mert mi ezt láttuk, és közben pedig hát ennek nem is olyan nagy múltja van, hogy ez eltolódott csak a nők
hát
irányába.
Hát nem, ha nagy képet nézzük, akkor nem. Akkor ez
akkor összességében talán többet hordták a férfiak.
Abszolút.
Hát akkor talán vegyék vissza.
Próbálkoznak vele, de ők is rájöttek, hogy nem kényelmes.
Igen. Na de hát, hogy... Na, tehát, hogy
és ez nem erről szól, egyébként ez a legdurvább, hogy a kényelem, mint olyan, az, hogy megjelent az életünkben, az is egy új keletű dolog a dizájnban és a divatban. Tehát, hogy a kényelem az soha nem volt része a divatnak.
Hát vannak is ezek a mondások, hogy a szépségért meg kell szenvedni, ami ugye azt jelenti, hogy mindent, aminek aztán a végeredménye tulajdonképpen igen. jó az előtt, és mondjuk 5 percig tart, az előtt egy kicsit küszködsz.
Igen, ehhez képest mi tényleg egy ilyen kegyelmi állapotban vagyunk, hogy nadrágban, pólóban és sportcipőben járhatunk, és mégis nőknek néznek minket, és mi is nőnek érezzük magunkat.
Hát igen, de közben meg, na ez is valamelyik nap pont téma volt, hogy hogyan változik a világ, hogyan változik az öltözködés, és ezt az öltözködést mondjuk hogyan emeljük be olyan helyekre is, ahova meg mondjuk már nem, tehát nem kellene. Tehát mondjuk amikor egy színházba úgy megy a fiatalabb generáció, tehát régebben kiöltöztünk.
Hát azért a 60-as, 70-es években az egyetemisták és az akkori intellektuál fiatalok ugyanúgy garbóban és farmerban jártak színházba. Tehát ez egy visszatérő sztori. Ez ilyen, ennek van egy ilyen ciklikussága.
Milyen megnyugtató vagy? Mm-hmm.
Nagyon szívesen.
Tehát tulajdonképpen te igazából elmondod, hogy ez minden úgy van rendben, hogy van.
Figyelj, az emberi létezésnek van egy ciklikussága. Az, aki történelmet tanul, művészettörténetet, divattörténetet, az tökre látja ezeket. Ezek folyamatosan visszatérő dolgok.
A divatban abszolút. Maximum az anyag egy kicsit más, a szín egy kicsit
a
más, a forma egy kicsit más.
Igen,
igen.
Mások.
De olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy truvályok nincsenek.
Igazából nincs. Tényleg a technológiai újításokhoz kapcsolódnak azok az újdonságok, amik mondjuk korábban nem voltak.
Uh-huh. Világos. Na hát az viszont folyamatosan fejlődik.
Igen.
Na hát de most azon gondolkodom, hogy mit is akartam én abból kihozni, hogy magasítjuk magunkat. Ja igen, hát hogy ugye ez a kényelem dolgot, hogy az, és erre te is rákapcsoltál, hogy ez soha nem járt kéz a kézben, hogy kényelmes és valami, és még jól is nézzen ki, meg divatos legyen, meg dizájnos. De neked erre lett igényed, hogy ezt meg tud csinálni. Milyen úton kellett itt elindulni, vagy hogyan kellett nekiállni a tervezésnek? Tehát most valami olyan dolgot kérdezek, ami a fejedben zajlott nyilvánvalóan, és azt kérem, hogy próbáld meg ide tenni és elmondani, hogy hogyan tudtad azt kitalálni, kisakkozni, hogy lesz az kényelmes, mert hogy pont azért, mivel magasítva vagyunk, egy csomó olyan cipő van, ami ebből adódóan, hogy magasítva van, nem tud kényelmes lenni, mert az anyag így ér hozzád, úgy ér hozzád, tök mindegy, tehát előbb-utóbb akkor is kényelmetlen lesz.
Hát ez egy hosszú tanulási folyamat volt. Igazából nekem az volt a nagy szerencsém, hogy amikor én a cipővel elkezdtem foglalkozni az egyetemen, akkor én már 10x éve versenytáncoltam, és a versenytáncos magassarkúban táncol. Úgyhogy az a majdnem 20 év, amit én magas sarkúban táncolva töltöttem el, az egy olyan, olyan tudást adott, hogy hol töri föl a lábamat, világos, egy rosszul elhelyezett pánt. Bocsánat, hogy a cipőnek a sarka, hol kell, hogy legyen az alátámasztás, hol kell, hogy legyen, hogy kényelmes legyen. Szóval ezt nem tudja megtanítani senki, ez nekem 20 év, és ez egy tök szerencse, hogy ez így volt. A másik, hogy nagyon jó szakemberekkel találkoztam, én nagyon sok szakmai gyakorlatra mentem el, ortopéd cipős szégnél voltam, szakmai gyakorlaton nagyon sok ortopéd orvossal beszéltem, ortopéd cipőket is terveztem, női magas sarkú cipőgyárba voltam nagyon sok helyen, nagyon sok magas sarkút felpróbáltam. Amikor egyszer New Yorkban voltunk egy szakmai úton, akkor konkrétan az összes cipőt végigpróbáltam az áruházban a legnagyobb márkáktól, hogy lássam, hogy ők mit csinálnak, hogy az ő cipőik hogy működnek. Ez egy folyamatos tanulás, és ez nyilván nem maradt abba a mai napig. Tanulok új dolgokat a cipőkről, de ez összességében, amit most így idáig elmondtam, ez adott egy biztos alapot arra, hogy én jól tudjak választani sarkat, kaptafát, tudjak módosítani rajta, hogyha kell, hogy érezzem, hogy hol lesz jó az a sarok magasság. És nem tudom, valószínűleg van egy ilyen... Szóval, hogy nekem ehhez van tehetségem.
Mondjuk ezt a versenytáncos múltat, ezt tudtam, és én is gondoltam azt, hogy biztosan a saját tapasztalatod az nagyon sokat számít, illetve az, hogy gondolom abban az időszakban te azért érezted időnként, hogy van lábad.
Hát nem akarod tudni néha, hogy nézett ki a lábam. Tehát, hogy azért nagyon sok vérhólyag, bőrkéményedés, vízhólyag, karcolás, ráléptek a lábamra, letört a nem tudom. Tehát, hogy tényleg egy táncosnak a lába az extra igénybevételnek van kitéve.
Igen, már nagyon fiatalabb.
És ezért,
igen, és ezért nem is mindegy, hogy miben tölti, hát gondolom, a szabad idejében.
Pontosan. A szabad idejét sem, meg a profi idejét, hát amikor táncol. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos egy táncosnak a lába. És innentől kezdve nekem nyilván a magán életemben is fontos volt, hogy miben töltöm el az időmet. És nem találtam jó cipőket, tehát ugye emlékszem arra a harcra, amikor, pedig akkor még közben, az kanyarba se volt, hogy én cipőtervező leszek, csak azt tudtam, hogy a divattal akarok foglalkozni, vagy tervezéssel, amikor az érettségi, a szalagavatóra kerestem magas sarkú cipőt, és jártam körbe Budapestet, és sehol semmit nem találtam. És ez egy rémes érzés. És tudom, hogy tehát amikor oda jönnek hozzám vevők, és találkozom személyesen vásárlókkal, és mondják, hogy nem találtam cipőt, és mondom, hogy tudom, ismerem az érzést, és olyan van, jó, hogy nekem ez abszolút. Már nincs. Tehát, hogy ez megszűnt.
Igen, ez egy nagyon létező dolog, hiszen egyébként hozzá tartozik ehhez még az is, de hát ezt gondolom te ismered a legjobban, hogy nem, tehát ahány ember annyiféle láb.
Igen, egyébként tipizálhatóak, tehát körülbelül ilyen 4-5 lábfej típus formára lebontható minden csoportosítható,
hát okay, az emberek. Hogy kinek mi az érzékenysége, mit szeret, nem szeret, ahhoz
de
képest
ez az, amit meg kell tanulni magadról. Van. És amikor azt mondtam, hogy jól választani cipőt, akkor oda kell egy szakember, aki jól megtervez egy cipőt, és kell a vásárló, aki megismeri magát, és megtanulja magáról, hogy neki mi kényelmes, mi a jó lábának, milyen formájú a lába, milyen méretet kell vásárolnia, és milyen fazonú cipők jók neki. Tehát, hogy ez mind a két oldalnak ez egy feladat.
Igen, és ez fontos, szerintem ízlésesebbek lennénk, hogyha ezzel foglalkoznánk.
És az tudom, hogy nem csak ízlés és divatkérdés, egyébként azért is fontos ez, mert a lábunk iszonyatosan nagy súlyt visz éveken át, és ha nem megfelelő lábbeliket hordunk, akkor az egyébként egészségügyi problémákat okoz hosszú távon. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex szakma, amit csinálok, és a felszínen az látszik, hogy én csak színezgetek, meg mosnikat rakok ide-oda, de valójában én az a típusú tervező vagyok, aki odafigyelek arra, hogy az tényleg egy használható, jól használható, a lábnak a legmegfelelőbb kialakítású cipő legyen.
Így, ahogy mondod. Igen, mert hogy, ó, és azon gondolkodtam, ebből is mennyi minden jön. Atya úristen. Tehát magából, abba a cipőhordásból.
Igen, nagyon-nagyon sok, és
igen, de a derékfájás, a fejfájás, minden, igen, tudom, ezt mondják, hogy az, hogyha nem megfelelően van alátámasztva, nem megfelelően, és hát ezt mondtam a fiúknak is, hogy ez a bontás, hogy az életed egyik részét a cipőben töltöd, a másikat az ágyban. körülbelül.
Igen, és nem mindegy például, hogy milyen felületen közlekedsz, mert amikor azt mondják, hogy mezitláb a legjobb, igen, hogyha füvön tudsz menni, meg a homokban tudsz mezitláb menni, akkor minél többet legyél cipő nélkül. De amikor civilizált világunkban közlekedünk, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen felületen lépkedsz, mert még a beton is olyan, hogy egy részét elnyeli a rezgésnek, de ezért kell a sarok és a talp, hogy az puhítson ezen. De hogyha például valaki olyan irodában dolgozik, vagy olyan helyen, ahol például márvány van, na az például annyira rigid felület, hogy az kb. Semmit nem jelel. Tehát, hogy aki egész nap mondjuk a Nemzeti Múzeumban sétálgat, annak nem csinálom, hogy megfájdul a háta, hanem megfelelő cipő van rajta, vagy a dereka. Szóval nagyon oda kell figyelni arra, hogy...
Te egyébként adsz ilyen tanácsokat, hogyha valaki téged keres fel, akkor te ilyen szinten felméred? Átgondolod, hogy mi az, ami neki szükségeltetik? Mert arra gondolok most, hogy mindez, amit most elmondtál, ezeket nem tudjuk. Tehát eszünkbe se jut nyilván ez a rész, de ha eszembe is jutna, nem tudom, hogy általában, nem gondolom át.
Általában azokra a problémakörökre térünk ki a vásárlókkal, ami neki felmerülhet, hogyha ő olyan helyre választ cipőt, akkor igen, ezekről is beszélünk. De ilyen átfogóan igazából ezt nekem kell jól tudnom, mert én tervezem meg neked a cipőt, tehát nekem kell tudnom. És az a szerencsém, hogy én nagyon sok területen dolgoztam már, és remélem még fogok is a cipőkben, tehát az esküvői magassarkuktól kezdve a gyerekcipőn át a diabéteszes ortopéd cipőit, tehát nagyon sok területet érintettem már. Kézzel varrott férfi cipőket is terveztem, tehát tényleg nagyon sok minden, és ezért nagyon sok rétű a tudás, ami bejön, és remélem ezt még fogom is fejleszteni, tehát hogy ezt igazából nekem kell tudnom.
Értem, csak nekem el kell mondanom neked, hogy hogy én milyen környezetben, hogy használom. Arról kell tudnom számot adni.
De ezeket én, amikor személyesen foglalkozom valakivel, akkor ezeket én megkérdezem. És szerintem azért is érdemes egyébként. Nem tudom most, nagyon régen voltam utoljára cipőboltba, bevallom, de nem tudom, hogy most milyen a felhozatal, de pontosan tudom, hogy bizonyos témákban szakboltba megyek, tehát most ez nem a reklám helye, de amikor alsó neműt veszek, akkor olyan típusú márkaboltba megyek, amelyiknél tudom, hogy rám néz az eladó, és megmondja a méretemet, igen. És nem nekem kell egy kislánynak magyarázni, hogy ilyen meg olyan kosarakat hordok. És ugyanez van a cipőboltban is, hogy tök jó, amikor egy olyan helyre tudsz bemenni, ahol szakember foglalkozik veled, és ő tudja, hogy milyen kérdéseket kell föltenni, hogy te tényleg azt a terméket találd meg, ami neked kell.
Ó, ha minden ilyen flottul menne.
Hát figyelj, mi igyekszünk, hogy nálunk ilyen flottul menjen.
Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Vágó Réka cipőtervezővel. Maradjatok ti is!